Folytassuk a közös rádiózást. Cserép Tamással beszélgetek, aki szabadúszó, geográfus, újságíró és fotográfus. A kultúra és a földrajz kapcsolata érintés érdekli legfőképp, vagy többek között így pontos. A legfrissebb Földgömb magazin ütjük most föl, az Ebróvidék, csataterek és zöld utak. Üdvözlöm, Tamás, szép napot még egyszer.
Szép napot.
Szóval akkor az Ebróvidék, meg a spanyol polgárháború. Melyik érdekelt előbb, a történelem vagy a földrajz?
Hát tulajdonképpen mind a kettő nagyon érdekelt, már nagyon régen. Hallottam ezekről a színhelyekről, mivel már Spanyolországban lakom 3 éve, és az egyik jó barátom a Horta de San Juan nevű faluból származik, és akkor oda mentem egy hétre, és akkor onnét tudtam ezeknek a utaknak utána járni, és a helyszíneket felkutatni. És akkor így ez a kettő így jött ilyen nagyon szépen össze.
Tamás egyébként iskolába hol járt? Mert van egy pici akcentusa. Általános iskolába, gimnáziumba hol járt? Magyarországon vagy máshol?
Angliában nőttem föl, és akkor az egyetem után költöztem kis Spanyolországba, és akkor már Spanyolországban lakom már jó pár éve.
Csak azért kérdeztem ezt, tehát egyrészt az akcentus miatt, másrészt meg azon gondolkoztam, hogy spanyol polgárháború, és ez érdekes lett volna, hogyha itthon végzi az iskolát, akkor kíváncsi lettem volna a véleménye. Szóval nekem szubjektíven az a véleményem, hogy a spanyol polgárháború itt az elmúlt évtizedekben viszonylag valahogy keveset tanulnak a diákok, talán azért, mert az első világháború meg a második világháború között úgy ott van a történet, de igazából, hogy a két világháború hát elviszi a tananyagot, most hadd mondjam el nagyon egyszerűen, magam is tanár vagyok, igaz, hogy nem történelem tanár. Szóval érdekes ez, és érdekes volt a cikkét olvasni, hogy a spanyol polgárháborút az ember egy kicsit felfrissítse, már csak azért is, mert ahogy ön írja, nem csak a táj viseli a nyomokat, hanem a lelkek is viselik ezeket a nyomokat, mégpedig hát eltelt 85 év.
Igen, pontosan, és ezért is volt számomra egy nagyon érdekes téma, mert így a spanyol kultúra az próbálja így megfelejtkezni ezekről az eseményekről. Szóval így mondjuk a német kultúrával ellentétben, amiben benne van ez a bűntudat,
igen,
és megpróbál szembesülni a múlttal, Spanyolországban nagyon nincsen ez meg. És ezért is akartam ezt felkutatni, mert ez egy Spanyolországnak egy olyan oldala, amiről nagyon nem beszélnek, és nem csak Spanyolországon belül, de gondolom emiatt is külföldön se beszélnek nagyon róla.
Érdekes, majd egyszer arról beszélgetni, most nem akarom elterelni a cikla figyelmet, hogy egyébként Angliában erről mit tanítanak. Na mindegy, szóval az ebrói csata a spanyol polgárháború egyik legfontosabb csatasorozata volt, ugye? 100 000 ember vesztette életét. Akkor kalauzoljon minket az Ebróvidéken, Tamás.
Hát igen, az Ebróvidék az így Dél-Katalóniába helyezkedik el, és ott volt az igenek a ebrói csata, és ez egy ilyen álló háború volt, vagy ilyen álló csata, szóval itt több hónapig zajlott, és ezt így nagyon lehet látni így a környéken, a különböző falvakon keresztül, ahogy megyünk. És azért is volt nagyon érdekes, mert több ilyen csatahely helyezkedik el a térségben, és ezek így nagyon megvannak úgymond konzerválva, szóval nem nagyon
meghagyták, nem hordták el a köveket, ahogy látom, de nem is építették túl, tehát mindent úgy hagytak, ahogy akkor maradt, vagy sok mindent úgy hagytak, ugye, mementóként?
Igen, momentumként, és nem is akarnak erről nagyon beszélni, és nem megpróbálják az egészet megfeledni, és azért is ilyen nagyon érdekes ez a téma, mert hogyha valaki oda megy, és valakit meg akar változtatni, akkor az már eléggé egy ilyen problémás fejlemény lenne, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy ezt akkor fel kéne újítani, aha, vagy akkor ezt most teljesen...
Legyen más funkciója annak a romépületnek, vagy bármásnak, amiket a fotókon van.
Igen, igen, igen.
És amikor egy beszélget helyiekkel, és nyilván tud spanyolul, tehát mondjuk, vagy gondolom, hogy tud spanyolul, tehát az még könnyebb is, az emberek erről a korszakról nem nagyon akarnak beszélni? 85 évvel ezelőtt történt mindez. Persze a magyar történelemben is vannak ilyen időszakok, úgyhogy valószínűleg ez minden ország sajátja, de akkor ezt tapasztalt, hogy nem nagyon beszélnek erről?
Nem nagyon beszélnek, és az is nagyon érdekes volt, hogy mivel kőhajításnyira vagyunk Barcelonától, külföldi nagyon nem volt, én voltam az egyetlen így körülbelül külföldi azon a környéken, és így akkor érdekes, hogy mindig így rám néztek, hogy hát, hogy mit keresek itt, hogy én mit kutatok, vagy minek nézek utána, és hogy miért érdeklődöm. Ezután már őket se annyira így nem érdekli, szóval ezért volt nagyon érdekes, de egy ilyen külföldi szempontjából szerintem ez egy nagyon érdekes téma, és egy nagyon érdekes ilyen környék is.
Ugye azt írja a cikkben, hogy a spanyoloknál ez az urbanizáció, ez nagyon-nagyon erős, még európai viszonylatban is, hogy 81% a lakosságnak városokban él. Ez a felhagyott épületek, elhagyott lövészárkok és elhagyott táj, nem félig meddig, valahogy kiesik a fókuszból Spanyolországban.
Igen, és erre is akartam így fölhívni így a figyelmet, hogy így Spanyolországban is rengeteg több ilyen társadalmi probléma van. Amikor általában Spanyolországra gondolunk, akkor inkább az ilyen nagyobb városokra gondolunk, meg mondjuk a tengerpartra, de itt soha nem így a hegyekre is, Spanyolország belsejébe. És ezek a régiók itt nagyon a diktatúra után, főleg amikor a bányászat hanyatlása következtében, így nagyon kiürültek, és nagyon megindult ez a város felé vándorlás.
Ebro vidék, csataterek és zöld utak, elhagyott vasútvonalak, hogy tovább menjünk ezen a szálon, amiket aztán végülis átadtak, átterveztek, újra gondoltak a turisták a kerékpárosok számára?
Igen. Szóval voltak ezek a régi vasútvonalakat, amiket már rég nem használtak, és akkor ugye a helybéli kormány az átalakította őket, igen, ilyen kerékpárutakra, meg sétautakra, és ez nem csak itt pont az Ebro vidékén van, hanem Észak-Katalóniában is lehet tapasztalni őket. Szóval ez egy ilyen ötletes megoldás volt, hogy egy ilyen komoly problémára így a környéken, és így Spanyolországon keresztül, amit remélhetőleg így Spanyolország más részein is létrehoznak. Mert Spanyolországban azért nagyon nagy gond ez, hogy nincsenek vasútvonalak, van egy régió például, ahol egyáltalán vasút sincsen, szóval ez szinte megközelíthetetlen. Szóval ez nagyon fontos ezeket kialakítani azért, hogy vonzanak ide valamilyen szempontból jövedelmet erre a régióra, például így most itt például a turizmuson keresztül.
Igen, mert régen ott volt ugye a bányászat, talán ezért is voltak a vasútvonalak, és aztán mind a kettő végül is megszűnt.
Igen. A bányászat is megszűnt, a vasútvonalak is megszűntek, és igen, és elindultak az a migráció így a városokban legfőképpen azon a környéken, Tarragonába, Barcelonába és így Valenciába.
Érdekes még a Picasso szál is.
Igen, ez is egy nagyon, tulajdonképpen egy nagyon véletlen volt, így érdekes volt, hogy pont ebbe a faluba dolgozott így összességében így egy évet Picasso, és ott például volt egy ilyen helybéli múzeum is, ahol bemutatták a munkáját, meg lehetett látni, hogy hol lakott, meg hogy melyik bárba találkozott barátaival, meg minden. Szóval az is egy nagyon érdekes volt. És csak az a falu is azért volt érdekes ott lenni tulajdonképpen egy hétig, kicsit több, mint egy hétig, mert akkor így lehetett nagyon érezni, hogy milyen ez a katalán-spanyol falusi élet. És így akkor így benne lenni, ez nagyon jó volt.
Egyébként Tamás mit csinál Spanyolországban, és egészen pontosan hol lakik most?
És jelenleg Barcelonában lakok, és általában igen, így a fotózással foglalkozom, meg írással, különböző ilyen, mint szabadúszó író.
De magyar lapoknak, vagy magyar portáloknak ír, vagy spanyoloknak is?
Általában angolul szoktam írni, témában, téma szempontjából sportról, spanyol témakörökben, de általában angolul.
Hogy vannak most a spanyolok? Hogy van Spanyolország?
Spanyolország most jelenleg érdekes, ahogy most nagy változásokon megy keresztül. Ez így ez a globalizáció, ez nagyon érezhető. Szóval így Spanyolország nagyon megvan osztva, így politikailag, szociológiailag, és ez így most ez a globalizáció nagyon érdekes, ez, hogy ez hogyan fog hatni rá. Nagyon megnyitották olyan szempontból a határokat, hogy beengedni ezeket a digitális igen, nomádokat, akik hát így a helyi keresetekhez sokkal többet keresnek.
Hát nem tudok csak sokkal jobbat elképzelni, mint Barcelonát én is nagyon szeretem, mint hogy Barcelonában digitális nomád lennék, ha most ott tartanék életkorban, meg tudásban. Szóval azt megértem. És ez be is jött az országnak egyébként? Mert ezen Magyarország is gondolkozik itt a turizmusban igen sokat, és vonzó célpont is Budapest a digitális nomádok számára, hát mondjuk nincs tengerpart, meg még egy-két dolog, viszont van más. Szóval ez bejött az országnak, az, hogy ennyire nyitott?
Ez most dől el. Most vezették be egy hónapja, ezt Portugáliába bevezették, a végén annyira rossz lett, megemelkedtek az árak, hogy a végén betiltották. Szóval most ezt sokan gondolkoznak, hogy most ezt Spanyolországban miért vezették be.
Ja, mert ha jön sok jómódú, jól költő, digitális fiatal nomád, aki ott él, és élvezi az életet, az felveri az árakat. Ugye akár az ingatlan, akár a kocsmai, éttermi, mindenféle árakat. Így?
Igen, pontosan. Aha. Nagyon fel fognak menni ilyen szempontból az árak. És hát igen, és ez a globális ilyen szempontjából, hogy ezeket a területeket, pont amiről írtam, nem tudom, hogy ez hogyan fog ezekre a területekre hatni, mert mondjuk gondolom nem ide fognak menni az emberek, hanem inkább a nagyobb városokban, Madridba, Sevillába, Valenciába ide fognak menni, és hogy akkor most pont ezeken a környékeken is akkor így megemelkednek az árak, hogy ez csak a városokban lesz. Szóval ez érdekes lesz, nagyon érdekes lesz ilyen társadalomtudomány szempontjából, hogy itt mi fog történni. De igen, Spanyolország nagyon nagy változásokon ment keresztül, főleg olyan, hogyha abból a szemszögből nézzük, hogy a 70-es években még egy ilyen diktatúra alatt volt.
Még hát egészen 75-ig, ugye, tartotta Franco korszakát, tehát ahhoz képest 50 év telt el. Talán ezért is ez a friss fájdalomérzés, meg ez a megosztottság, amiről beszélt. Az Ebro vidéke Barcelonától azt mondta, hogy közel van, Tamás. Az mennyi, mit jelent, hogy közel van? Ez az elszigetelt terület, vagy lemaradt, elmaradt, felhagyott terület, ez mennyire van Barcelonától?
Autóval így meg lehet közelíteni így 2 óra alatt. Ezeket a helyeket így a hegyi utakon, hogyha megyünk, akkor ezeket így könnyen meg lehet találni, és azt is ajánlom, hogy ezeket felfedezni biciklivel.
Hát igen, és az klassz lehet a hegyekből aztán végig lecsorogni, ugye? És a tengerpartig. Ugye ezeken a régi vasúti sínek helyén vezetnek ezek a zöld utak, ugye?
Igen, igen, és pont a nyersanyagokat pont a hegyekből vitték le a tengerpartra, hogy onnét szállítsák tovább, szóval pont az egész út az végig lejt, egészen Aragon térségből egészen lejt a katalónai tengerpartig a hegyeken át. Szóval nagyon szép így a völgyeken menni.
És akkor ezt így kitalálták, hogy ez a rész ezt talán alkalmas lenne az idegenforgalom speciális ágát, bogát ugye megmutatni, meg kiszolgálni, de ehhez képest ez úgy tűnik még, hogy nem nagyon jött be. Tehát az emberek, akár csak a spanyolok a városokban, meg a tengerpartra vonzódnak nyilván inkább.
Igen, igen, általában most próbálnak több ilyen programot befezetni, hogy akik falvakból származnak, azokat visszacsábítani, úgyhogy ilyen ingyen házakat ajánlanak fel, hogyha ott laknak.
Igen, elnéptelenödő falukban, ugye falvakban, igen, ezt olaszok is csinálják, meg máshol
is csinálják. Igen, az olaszok is csinálják, és akkor azt hiszem a spanyolok is próbálják ezt így átvenni. De itt a Dél-Katalóniában úgy tűnik, hogy ő így bevált. Szóval ezek a zöld utak, ezeket így próbálják, igen, így...
Népszerűsíteni?
Népszerűsíteni, pontosan.
Szépek a képek, fantasztikusak, és nagyon izgalmas a téma, és nagyon szépen köszönöm ezt a spanyol kalandozást Cserép Tamásnak. Bocsát, hogy néha eltereltem az Ebro vidékéről, de talán így teljes a kép. Cserép Tamással beszélgettem, aki szabadúszó, geográfus, újságíró, fotográfus, és Spanyolországban él. Nagyon szépen köszönöm, Tamás.
Én köszönöm.